Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén augusztus 16-ától kezdve 6 napos rendezvénysorozat ünnepli az államalapítás évfordulóját. A Szent István naphoz kapcsolódóan a fővárosban, a Duna mindkét partján összesen 19 helyszínen várják a rendezvények az ünneplőket. A programsorozat csúcsa idén is az augusztus 20-ai tűzijáték és drónsó lesz. Augusztus 20-a talán a legkedvesebb ünnepünk, nem csak azért, mert nemzeti identitásunk szempontjából meghatározó, hanem azért is, mert a nyári fesztivál szezonra esik, emelte ki az ünnepség sorozat budapesti tájékoztatóján a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán hozzátette, ez Európa talán legnagyobb ingyenes fesztiválja, melynek programjai ezúttal már augusztus 16-án megkezdődnek, 19 helyszínen, több száz programelemmel. A hivatalos állami rendezvények sora augusztus 20-án reggel az Országház előtt indul, a nemzeti lobogó felvonásával és az ünnepélyes tisztavatással. Ezt követően a Dunapartról tekinthető meg a légiparádé. A nyitott parlament program keretében egész nap ingyenesen látogatható lesz az Országház, délután pedig a Szent István Bazilikánál kerül sor az ünnepi szentmisére és a Szent Jobb körmenetre. 21 órakor kezdődik a nap fő attrakciója, Európa legnagyobb tűzijátéka, mondta Kovács Zoltán. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján idén, júliusban 220.956 fő volt a regisztrált munkát keresők száma, ami tavalyhoz képest több mint 3000-es, 2010-hez képest pedig mintegy 330.000-es csökkenést jelent. Hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára. Hangsúlyozta, a regisztrált álláskeresők alacsony száma a kormányzati intézkedések eredményességét tükrözi. A magyar foglalkoztatottság Európa élmezőnyéhez tartozik. 2010 óta már 1 millióval többen, közel 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. A fizetések ráadásul egyre többet is érnek, több mint másfél éve folyamatosan emelkednek a reálbérek, ami a magyar családok számára egyre nagyobb mozgásteret biztosít, fogalmazott Comba Sándor. A nemzeti kormány célja a szegénység csökkentése és a középosztály szélesítése, többek között az emelt forrásokkal folytatódó útravaló ösztöndíj programmal, mondta a belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten. Sztojk Attila elmondta, az idén 20. éve fennálló útravaló ösztöndíj program a 2025-26-os tanévben több mint 500 millió forinttal nagyobb kerettel folytatódik, teljes összege már csaknem 3 milliárd forint lesz, ami lehetővé teszi, hogy az ösztöndíjak 10-15%-kal emelkedjenek, a legalacsonyabb 10 000, a legmagasabb 30 000 forint lesz havonta, fogalmazott Sztojka Attila. Elindult a pult felvételi, legkésőbb augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, közölte az oktatási hivatal. Azt írják, a pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkezhettek a felsőoktatásba. A pótfelvételi határait augusztus végén hirdeti ki az oktatási hivatal, fűzték hozzá. A tájékoztatás szerint idén több mint 40 egyetem és főiskola hirdett a pótfelvételiben alapmester osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. Sport. A Magyar Labdarúgó Szövetség augusztus 11-én hétfőn 10 órától kezdi árusítani a jegyeket a szeptember 9-i Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőre. A legutóbbi VB-n negyeddöntős, idén Nemzetek Ligája győztes portugálok elleni találkozóra a jegyértékesítés első három napján az aranyszintes szurkolói klubtagok vehetnek belépőket, amelyek augusztus 14-én 10 órától minden regisztrált drukker számára elérhetők lesznek. Végül az időjárásról. Közepesen vagy erősen felhőség mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. A csapadék súlypontja napközben kelet felé tevődik, így a nap második felében főként a keleti ország részben van esély zápor, zivatar kialakulására, de ott sem mindenütt fog esni. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 32 fok között várható. Délkelet-kelet felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Szívem, ne csükk egy tömbé, tedd le láncait, állj fel és menj. Ki azt mondja, kelj fel és nyerj. Velem vagy a bajban, közel hozzám. Velem vagy a tűzben, ha minden fáj. Velem vagy, ha gátak szakadnak rám, karod körbezel. Te visszatartod nagy vagy, atyám, hey.
helyre állítottál már. Lábam újra táncot jár, csodálkozva néznek rám, mi nagy vagy, atyám.
Helyre állítottál már, lábam újra táncot jár, csodálkozva néznek rám, mi nagy vagy, atyám. Helyre állítottál már, lábam újra táncot jár, csodálkozva néznek rám, mi nagy vagy, mi nagy vagy. Vele vagy a bajban, közel hozzám, vele vagy a tűzben, ha minden fáj, vele vagy, ha gátak szakad.
Szentek, szentéletű emberek.
Eymár Szent Péter Julián, pap, rendalapító. Az oltári szentségnek nagy, bensőséges tisztelője volt. Életének, vallásosságának középpontjában az oltári szentség volt. Figyeljünk élettörténetének ismertetésében erre a csodálatosan szép és követendő magatartására. Péter Julián 1811-ben február 4-én született, 1868. augusztus 1-én halt meg 57 éves korában. Franciaországban született. Édesanyja mindig magával vitte a templomba, így már gyermekkorában különlegesen érzékelte az Úr Jézus jelenlétét az oltári szentségben. Ezért sokszor töltött hosszú időt a szentségház előtt. Amikor felnőtt, pap akart lenni. Ám apja hallani sem akart erről, és az olajsajtolás mesterségére tanította meg. Péter nem keseredett el, hanem önerőből latinul kezdett tanulni. 1828-ban meghalt az édesanyja, és ekkor apja beleegyezett, hogy a következő évben belépjen a szeplőtelen fogantatás oblátusainak noviciátusába. 3 év múlva meghalt az édesapja is, ekkor a grenobli teológián tanult tovább. 1834. július 20-án pappá szentelték, rövidesen káplán lett. A hívek azonnal észrevették, hogy órákat tölt az oltári szentség előtt. 3 év múlva plébánossá nevezték ki. Lelkipásztori munkáját sikerkoronázta. A hívek élete átalakult. A papi magány miatt 1839. augusztusában főpásztori engedéllyel otthagyta a plébániát, és a maristák lioni kolostorában lett novícius. Hívei azonban mindenáron vissza akarták vinni plébániájára. A következő évben a kolostorban spirituális lett. Nem volt kedvére ez a feladat, de engedelmeskedett. A spirituális lelkivezető a papnövendégek körében. A növendékeket lelkileg átalakította. 1844-ben provinciális lett, két év múlva pedig általános vizitátor. Majd a harmadrendiek vezetését is átvette és föllendítette. 1851. február 2-án azt a belső kinyilatkoztatást kapta az oltári szentség előtt, hogy alapítson saját társulatot, és ezt szentelje az eukarisztia, az oltári szentség imádásának. Két év múlva újabb megerősítést kapott erre vonatkozólag, ám a maristák ellenezték. Amikor azonban Párizs érseke megerősítette, hogy támogatni fogja, ott hagyta a maristákat. Egy régi jó barátjával, egy megtért tengerésztisztel meg is alapította az oltári szentségről nevezett papok kongregációját. Igen sok nehézségbe ütközött, de Vilnai Szent János határozottan támogatta és segítette őt. Ráadásul nagy beteg lett, ám így is kitartott elképzeléseiben. Megalapította a hitoktatásban tevékenykedő nők társaságát is. Megszervezte az örökimádást, és a széles körben elterjedt azóta a világon, a felnőttek első áldozását és több eukarisztikus mozgalmat. 1859-ben maga a pápa is megdicsérte. Szerzetesei ebben az évben tették le az első fogadalmat. Rendházai egymás után nyíltak meg, rendjét a Szentszék 1864-ben hagyta jóvá. Élete végéig előjárónak választották. Az ördög azonban sohasem alszik, legjobb barátjával került ellentétbe, és a szakadást alig tudta elkerülni. Átadta magát Istennek, és a bajok elcsendesültek. Belső misztikus életet élt. Extázisok, elragadtatások, jövendőlések a szellemek megkülönböztetésének adományai jellemezték. Szép írásaiban erről alig esik szó. Akárcsak az Arci Szent, ő is sokat szenvedett a sátán heves támadásaitól. 1868-ban halt meg, 1925-ben boldoggá, 1962. december 9-én pedig szentté avatták. Könyvet írt elmélkedésekkel az isteni nagy szentségről, Jézus valóságos jelenlétéről. Ebből a könyvből olvasok föl néhány gondolatot. A szentségimádás tárgya a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szent személye az oltári szentségben. Az oltári szentségben az élő Jézus van jelen. Ez a Jézus óhajtja, hogy beszéljünk vele, ő is szólni kíván hozzánk. Jézussal mindannyian beszélhetünk. Mindannyiunk számára itt van az oltári szentségben, s ő maga mondotta, jöjjetek hozzám mindnyájan. Ez a beszélgetés a lélek és az Úr Jézus között az igazi elmélkedés az oltári szentségről. Ez a szentségimádás. Úgy tekintsd hát ima órádat, mint paradicsomi órát. Úgy indulj oda, mintha mennyországba, vagy isteni lakomára indulnál. Vágyódjál utána, és örömmel üdvözöld azt a boldog órát. Ápold szívedben gyöngéd szeretettel ezt a vágyakozást. Ismételgesd magadban. 4 óra múlva, 2 óra múlva, vagy 1 óra múlva Jézushoz megyek. Kegyes és szeretetteljes kihallgatásra. Meghívott, vár és kívánkozik utánam. És mit mond azoknak, akik betegség, időskoruk miatt nem tudnak elmenni templomba, a szentségi Jézushoz? Ha betegség, gyengélkedés vagy más akadály miatt nem végezheted el imaórádat, előbb engedd át szívedet egy pillanatra a szomorkodásnak, de aztán imádd lélekben Jézusodat, és egyesülj mindazokkal, akik ebben a pillanatban imádják őt. A betegágyon, utazás vagy akadályozó munkát közben is őrizd meg ez óra alatt a lehető legnagyobb lelki összeszeretséget. Akkor ugyanannyi lelki hasznod lesz belőle, mintha jóságos mester lába elé járulhattál volna. Sőt, lehet, hogy kétszeresen fogja beszámítani neked ezt az órát.
A nap verse.
Medvenóta. Fordul a világ, kiborul alólam. Megkapaszkodtam peremén egy dombnak. Kisház, börtönöm vagy-e? Csillagnéző tornyom-e? Barlang kell a medvének, ha megunja táncát a vásárpadján, s kiszökik magányos bérc közé, mint én vonulok most tüskés bérci magamba. Más vagyok, mint más. Magasan, tüskésen, így kell már élnem. S ha te nem volnál itt, tán nem is látnék melegebb szemed zord csillagukénál. Más vagyok, mint más, minek is tagadnám. Lásd, a föld kibillen alólam, és mint visszatérő láz, kamasz éveim vadgőge megújul, s mindentől eltép. Köszönöm, hogy itt vagy. Szólj egy szót, s én úgy teszek egy szavadra, mint szökött mackó, a vidám kedvében bércei közt új táncra áll, két lába vadonban, mancsán zeng a cintányér, ami rajta még. Az éjvándor hallja, megáll, s az erdő titkain ámul.
Babits Mihály Medvenóta című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílusgyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott. Első művei a Nagyváradon kiadott a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete, a Levelek Íris koszorújából. Első regényét, a Gólya Kalifát 1913-ban írta. Ekkor kezdte el fordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az olasz állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 1918-as megalakulásakor a Vörösmarty Akadémia alelnöke, később elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat főmunkatársa, majd 1919-ben egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 1929-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Lirájára amúgy is jellemző pesszimizmusát tovább fokozta a diagnózis, hogy gégerákban szenved. 1941. augusztus 4-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban ismét Vértes Ajai László. Szombati műsorunk témái: Fiatalok bűnbánati napja a Circus Maximus gyóntató fülkéiben. A változást magukon kezdik. A fiatalok a pápák szívében, a 12. Pius, 23. János, 6. Pál és 2. János Pál pápa látta a fiatalokat. Fiatalok bűnbánati napja a Circus Maximus gyóntató fülkéiben. A változást magukon kezdik. A fiatalok szentévi jubileuma közepén, augusztus 1-én pénteken több százezer fiatal vett részt azon a bűnbánati napon, amelynek keretében, miután lelkileg felkészültek, a kiengesztelődés szentségéhez járultak, hogy majd megtisztult szívvel vegyenek részt szombaton este a torvergátai virrasztáson és a vasárnap reggeli szentmisén Leó pápával. Róma 7 halma közül 2 közt építették meg egykor a Circus Maximust, a nagy cirkuszt, hogy a 300 ezer ember befogadására alkalmas óriási szabadtéri építményben szórakoztassák a város lakóit. Ugyanaz idő elemésztette az egykori pompás márvány építményt, de annak szerkezete megmaradt, és a küzdőtér legalább 3 focipálya nagyságú tere kínált most lehetőséget arra, hogy minden fiatal maga vegye kézbe saját sorsát, és ne nézőként, hanem töredelmes szívű bűnbánóként legyen főszereplője saját sorsa alakításának. Mindehhez 200 gyóntató pavilon sátor építettek sorba, amelyekben 1000 pap váltotta egymást, hogy 10 világnyelven hallgassák meg a fiatalok vallomásait. Közülük Miriam, aki a márkei Adria partról érkezett, említette, hogy ennyi ember között egy nem éppen csendes helyén nem is gondoltuk, hogy ilyen erősen érezni fogjuk Isten ölelését. A 29 éves Martina, aki a dél-olasz Foggiából érkezett, vallotta Szent Jónása után: minden áldás egy új élet első napja, és én most pontosan ezt érzem magamban. A 85 ezer négyzetméteres küzdőtér egyik oldalán, a Palatinus dombon, a hajdan volt császári lakónegyed máig fenséges palotoromjai tekintenek a cirkuszra, míg a másik oldalon az Aventinus domb áll, ahol egykor az Urbs alapító Romulus és Rémus döntöttek a város alapításáról, ma pedig a dombon álló Santa Sabina, Sant'Alessio és Sant'Anselmo bazilikákban dicsérik az Istent. Színes zászlók jelezték tájékoztatásul a fiataloknak azokat a nyelveket, amelyeken megvallhatták vétkeiket, és röviden beszélhettek a gyóntató atyákkal, mert minden sátorfülke előtt hosszú sorok álltak. Az egyébként sok fiataltól nyüzsgő és zajos városban erre a napra a Circus Maximus elcsendesedett, és a kegyelemosztásra váró fiatalok puszta várakozása már önmagában is tanúságtétel volt. Lám, mindenki rászorul Isten végtelen irgalmára. A rendezők arra is figyeltek, hogy a feloldozás a szomjas lelkek közben friss vizet kapjanak, ezért önkéntesek százai hideg ásványvizes palackokat osztottak szét mindenkinek. Ám nem csak a fiatalok, hanem a gyóntató atyák is a világ minden tájáról érkeztek a Rómába vezető sokféle út egyikén másikán. Mint például a 40 éves Fülöp-szigeteki Mark Destura atya, aki egy kaliforniai Los Angeles-i plébánián ifjúsági és hivatásbeli lelkipásztori munkát végzett, de jelenleg a Pápai Gerge Egyetemen tanul. A gyóntató fülkékben egyik fiatal a másikat váltotta, többnyire a gyóntató pappa szembenülve, némelyek letérdelve mondták töredelmüket. Egyik gyomtató atya mesélte el, hogy a fiatalok szívében lángoló tüzet érzett, hiszen nekik is nagy szükségük van Istenre. Többnyire azért jönnek ide, mert a remény keresik ebben a bizonytalanság és zavarodottság uralt a világban. Gyakori látvány volt, hogy a feloldozás után a pap és a gyomtató felálltak, kezet fogtak egymással, és sokszor mélyen átölelték egymást, mint a tékozó fiú és az eléje siető papája. José María, fiatal tanárnő, a spanyolországi Cartagenából érkezett. Teljesen boldognak érzem magam, mondta. Még soha nem láttam ennyi katolikus embert egy helyen, szinte ugrálni szeretnék az örömtől. Hazatérve még jobban fogok törekedni arra, hogy hitemet mind jobban átadjam 10 éves tanítmányaimnak.
A fiatalok a pápák szívében. A fiatalok jubileuma alkalmából, amely július 28-a és augusztus 3-a között zajlik Rómában, felidézzük az 1950-es szent évtől kezdve a pápák néhány jubileumi gondolatát, amelyek az új nemzedékekre vonatkozó álmaikat, aggodalmaikat és reményeiket fejezték ki az evangélium fényében. 14. Leó pápa augusztus 2-án szombat este imavirrasztást vezet a 146 országból érkezett fiatal fiú és lány számára a Róma Perem kerületén lévő Tor Vergata városrészben, majd augusztus 3-án, vasárnap reggel 9 órai kezdettel, szentmisével zárja le az ifjúsági jubileumot. A szent évek során a pápák magisztériumában számos olyan időszerű aktuális ösztönzés és meglátás is található, amelyek túllépnek a történelmi kontextuson. Péter utódainak hangjai gyakran összefonódnak az új nemzedékek hangjaival. Most felidézzük a közelmúlt egyes szent éveit, rámutatva, hogy a fiatalok mindig különleges helyet foglaltak el a pápák szívében. Rájuk bízták a Krisztusba vetett hit töretlen továbbadását, megbízták őket a béke megvalósításának missziójával. A 12. Pius pápa által meghirdetett 1950-es jubileum a remény rendkívüli fénysugarát jelképezte a II. Világháború mérhetetlen pusztítása után. A szent év a fiatalok többsége számára egy olyan időszak volt, amikor megújult tekintettel, bizalommal nézhettek a jövőbe, a világ számos helyét még beborító sötétségek ellenére. Ezt a szent évet tekinthetjük a tömeges vallási turizmus kezdetének, amikor 3 millió hívő érkezett Rómába. Fogadásuk érdekében a hatóságok egy különleges zarándokkártyát bocsátottak ki, amely útlevélként érvényes volt Olaszország egész területén. A szent év során számos találkozót szerveztek, különösen a fiatalok részére. A jubileum a hidegháború idején zajlott, az Európát vasfüggönnyel ketté osztó nyugati és keleti hatalmak közötti nagy nemzetközi feszültség idején. Itt emlékeztetünk rá, hogy az uralmon lévő kommunista rezsim politikai okokból nem engedélyezte, hogy Magyarország területéről a hívek Rómába zarándokoljanak, csak az emigráns magyarok vehettek részt a szentévi eseményeken. A hazai híveknek a búcsú elnyeréséhez a magyar püspöki kar által kijelölt 4 templomot kellett felkeresniük, kegyelmi állapotban imádkozva a Szentatya szándékára. A még mindig konfliktusoktól sebzett világban 12. Pius elmélkedései és beszédei mindenekelőtt a béke témájára irányultak. Pacelli pápa számára a fiatalok részvétele a közéletben döntő fontosságú volt ahhoz, hogy a közjó magva gyökeret verjen a társadalomban. 1950-es karácsonyi rádió üzenetében hangsúlyozta, hogy az új nemzedékeknek felvilágosult példákra van szükségük. Olyan vezetőkre, akik nem szűkítik le nézeteiket, hanem tudják, hogyan kell kiszélesíteni látókörüket mindenki javára. A mai fiatalokra hárul a holnap vezetése és felelőssége, fejtette ki beszédében Pacelli pápa. Arra biztatta a fiatalokat, hogy a mát éljék Isten folyamatos, töretlen jelenlétében. Csak így járulhatnak hozzá az egyház, a haza, fivéreik és nővéreik, valamint saját maguk jövőjéhez, amelyben a gyűlölet és a viszály, a szenny és a hazugság gonosz szellemének át kell adni a helyét az igazság és a béke angyalának. Az 1975-ös jubileum a megújulás és a kiengesztelődés szentéve volt, a 25. jubileum az egyház történetében, amelyet Szent 6. Pál pápa hívott életre 10 évvel a II. Vatikáni zsinat befejezése után. Március 9-én Montini pápa találkozott a szent évre Rómába érkezett zarándokok néhány csoportjával. Beszédében arra buzdította őket, külön kiemelve a fiatalokat, hogy maradjanak erősek a hitben. A hit ajándéka iránti elkötelezettségük, amelyet az apostolok fejedelme sírjánál megerősítettek, nem merül ki pusztán külső és passzív részvételben, hanem folyamatos erőfeszítést igényel a mélyebb megértésre és növekedésre, hogy életükben következetesen megvalósítsák azt, és környezetükben gyógyító erőt sugározzanak. Montini pápa megismételte Szent Péter apostol felhívását: legyetek erősek a hitben. Nem lehetünk gyengék, szögezte le Szent VI. Pál, hangsúlyozva, hogy elsősorban ezt szeretné különösen a fiatalok számára emlékül hagyni az 1975-ös szent évben, mert a fiatalokon, nagy lelkűségükön és friss energiáikon múlik az egyház és a társadalom jövője. 1975. március 23-án a virágvasárnapi szentmisén mondott homíliájában Szent VI. Pál pápa arra kérte a fiatalokat, hogy ne maradjanak a társadalmi élet peremén, legyenek a keresztény öröm hordozói, korunk sajátos képviselőiként, nemzedéketek főszereplőiként vagytok itt, nem mint nézők, vendégek és passzív jelenlévők, hanem mint jellegzetes ifjúságotok szereplői és tényezői. Az 1975-ös jubileumra ugyanis olyan időszakban került sor, amikor az ifjúságot a növekvő nyugtalanság jellemezte, hasonlóan korunkhoz, amelyben sürgető szükség van a hitre való felhívásra, a belső lelki ébredésre, az önidentitás meghatározására. Montini pápa feltette a kérdést a fiatalok számára: ebben a kritikus történelmi és spirituális pillanatban ti is, mint a jeruzsálemi virágvasárnapon, el akarjátok-e ismerni Jézust messiásnak, Krisztusnak, az Úrnak, életetek középpontjának és sarokkövének? Valóban őt akarjátok-e hitetek és örömötök csúcsára helyezni? Ki kell szabadulnunk a kétség, a bizonytalanság, a kétértelműség állapotából, amelyben a mai fiatalok olyan nagy része gyakran találja magát? Túl kell jutni a lelki válságokon, és a keresztény hitben meg kell találni az élet értelmére és értékére vonatkozó bizonyosságot. Az 1983 és 84-es jubileum a katolikus egyházban egy rendkívüli év volt, amelyet Szent II. János Pál pápa hirdetett meg a megváltás 1950. évfordulója alkalmából. A szent év célja a kegyelem és a kiengesztelődés ünneplése, a megváltás áldozatának misztériumára való emlékezés volt. A megváltás jubileumi éve lezárásaként az 1984-es virágvasárnapon a Szentatya a fiatalokat Rómába hívta egy különleges találkozóra, amely a katolikus ifjúsági világtalálkozók ma is folytatódó sorozatának kezdetét jelentette. A fiataloknak a Szent Péter téren bemutatott pápai szentmise 1984 virágvasárnapján, április 15-én, az Osservatore Romano vatikáni napilap szerint a legjelentősebb és legünnepélyesebb volt a megváltás jubileumi évében. Vojtiva pápa a 45 országból érkezett több mint 30 ezer fiatalhoz szólva rámutatott a keresztény üzenet eredetiségére. Jézust életpéldaként választani azt jelenti, hogy minden nap megtestesítjük azt a tervet, amelyet Isten minden embernek szánt, hirdette a pápa, utalással a fiatalok prófétai szerepére. Hangsúlyozta, hogy joguk és kötelességük, hogy leleplezzék a kor visszásságait, bűneit, különös tekintettel a halál kultúrájára, amely a pusztulás irányába halad. Utasítsák az olyan jogsértéseket, mint a születendő élet megölése, a háborús erőszak, a fogyatékkal élők és idősek kirekesztése, amely végül az eutanáziáig vezet el. 2000-ben a nagy jubileum évében több mint 2 millió fiatal találkozott Szent II. János Pál pápával a Róma peremén található Tor Vergata város részben. Ez volt a 15. ifjúsági világnap csúcspontja. A jövő a valóság, írta az Osservatore Romano vatikáni napilap augusztus 20-i számának első oldalán. A jövő azoknak a fiataloknak a tiszta arca és ragyogó tekintete, akik augusztus 19-én szombaton reggel, amikor még sötét volt, útnak indultak. A pápa ezen a felejthetetlen virrasztáson emlékeztetett azokra a sötét árnyakra, amelyek, mint napjainkban is, kiterjednek különböző földrajzi területekre. 2000. augusztus 19-én szombaton este a Tor Vergatán tartott imavirrasztáson Szent II. János Pál pápa a hajnal őrszemeinek nevezte a fiatalokat a harmadik évezred kezdetén. Utalt az előző évszázadra, amikor az ifjúságot gyűlöletre tanították és harcba küldték, amikor a keresztény remény átadása helyett poklokat teremtettek a különféle eszmeáramlatok. Ma a fiatalok azért gyűltek össze, hogy megerősítsék, az új évezredben nem lesznek az erőszak és a pusztítás eszköze. Nem fogadnak el egy olyan világot, ahol mások éheznek, írástudatlanok, munkanélküliek. Ti véditek az életet minden pillanatában, és minden energiáitokkal igyekezni fogtok, hogy ezt a földet mindenkinek egyre élhetőbbé tegyétek, mondta Szent II. János Pál pápa. Azért imádkozik, hogy Krisztus uralkodjon szívükben, és az új évszázad és évezred emberiségében. Ne féljenek bízni ő benne, mert Krisztus erőt ad nekik, hogy minden nap és minden helyzetben az ő útján járjanak. Ma este átadom nektek az evangéliumot. Ez az ajándék, amelyet a pápa hagy nektek ezen a felejthetetlen imavirasztáson. Az abban rejlő szó Jézus szava. Ha csendben, imában meghalljátok, és a papjaitoktól, nevelőitektől kapott bölcs tanács segítségével megértitek életetekre vonatkozóan, akkor találkozni fogtok Krisztussal, és követni fogjátok őt napról napra, neki szentelve az életeteket. Fejezte be a fiatalokhoz intézett beszédét, de búcsúzásként még emlékeztette őket egy lengyel közmondásra, miszerint, ha fiatalokkal vagy, te is megfiatalodsz. Így most én is megfiatalodtam, tette hozzá Vojtyla pápa a tőle megszokott kedves humorral, közvetlenséggel. Az irgalmasság rendkívüli szentéve, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg, 2015. december 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén a II. Vatikáni zsinat lezárásának 50. évfordulóján vette kezdetét, és 2016. november 20-án Krisztus király ünnepén zárult. A fiúk és lányok jubileuma alkalmából a Szent Péter téren április 24-én bemutatott szentmisén Ferenc pápa arra a mindennapi munkára hívta fel a fiatalok figyelmét, amelyet a szeretet megtanulása jelent. Szép dolog szeretni, ez az út a boldogsághoz, de nem könnyű megvalósítani, kihívást jelent. Szeretni annyit jelent, mint adni, ajándékozni, nem pusztán anyagi javakat, hanem önmagunkból valamit. Időnket, barátságunkat, képességeinket. Példa erre, hogy szüleik nekik ajándékozták a lehetőséget, hogy eljöjjenek erre a római jubileumra, és ez örömet okozott nekik, még akkor is, ha mindez lemondással járt számukra. A jubileumi év egyik központi eseménye volt a Lengyelországban július 26-a és 31-e között megrendezett ifjúsági világtalálkozó. Kedves fiatalok, Krakkóba jöttetek, hogy találkozzatok Jézussal, köszöntötte az ifjúságot Ferenc pápa a 2016. július 31-én bemutatott szentmisén, majd arra bíztatta a fiatalokat, hogy ne szégyeljenek mindent elmondani Jézusnak, tárják fel előtte gyengeségeiket, bűneiket a Szent Gyónásban. Jézus meglepi őket megbocsátásával és békéjével. Ne féljetek igent mondani neki, szívetek teljes lendületével, nagy lelkűen válaszoljatok neki és kövessétek őt. Ne engedjétek, hogy elsibbadjon a lelketek, hanem törekedjetek a szép szeretet céljának megvalósítására, amelyhez szükséges a lemondás is. Azt igényli, hogy erőteljesen nemet mondjatok a mindenáron való sikerre és arra a kábítószerre, hogy csak saját magatokra és kényelmetekre gondoljatok. Találkozni Jézussal. Ez az a meghívás, amit a pápák erőteljesen megújítanak mindenki, de különösen a fiatalok számára a jubileum idején, mert ebben az Isten fiával való találkozásban megtapasztalhatjuk az igazi, teljes örömet, életünk végcélját, értelmét.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzunk a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük. Thank you.